Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
Szijénai Szent Bernardin, ferences áldozópap. Itáliában, Siena közelében született 1380-ban, ugyanabban az évben, amelyben Siena másik nagy szentje, Katalin meghalt. Családja gazdag volt, atya egy nagy bányát vezetett, de Bernardin még nem volt egészen 4 éves, amikor szüleit elvesztette. Az árván maradt gyermeket szénai rokonok vették magukhoz, s így lett a város Bernardin hazája. A szénai egyetemen tanult. Barátságos természetéért és az apjától örökölt birtoka nagyvonalú kezeléséért igen kedvelték. Amikor 20 éves lett, kitört Szénában a pest is. A gazdagok vidéki birtokaikra menekültek. Bernardin azonban ott maradt a városban. Ő maga nem írt jelentést a pestisről. A város levéltára azonban megörökítette akkori tetteit. Eközben a pestis őt is megfertőzte. Halálos betegen olyan ismeretekre tett szert a lélek dolgairól, amilyeneket csak érett emberek szoktak elnyerni sok fáradozás és csalódás árán. Ám Bernardin visszanyerte egészségét. Vagyonát szétosztotta a szegények között is, 1402-ben fölvételét kérte egy minorita kolostorba. 1404-ben pappá szentelték. Utána hosszú ideig egy magányos kolostorban élt fenn a hegyek között. Egy véletlen esemény emelte ki a csendből a nyilvánosság fényébe. Egy hitszónokuk hirtelen megbetegedett, és Bernardinnak kellett kisegítenie. Ez a beszéde olyan mély benyomást keltett, hogy a nép viharosan követelte milánói nagybőti szónoknak. 1417-től diadalmenetben járta be Itáliát. Isten üzenetének hirdetője erősebb volt, mint a herceg a maga sok katonájával. Bernardin bátran kimondta az igazságot. Ugyanígy tett a velencei dozsé előtt is, hiszen nem élvezte annak sem hűbéradományát, sem pártfogását, sem támogatását. Bernardin csak Isten előtt érezte magát felelősnek. A keresztes hadjáratok nyomán kibontakozó korai kapitalizmus nem csak pénzt hozott Itáliába, hanem nyomorúságot is. Bernardin születésénél fogva gazdagon, de saját akaratából szegényen. Az assisi-beli szegény fiaként élvezte a szegények és jogfosztottak bizalmát, de képes volt a hatalmasokat is megindítani. Foglyokat szabadított ki. Súlyos adósságok elengedését sikerült elérnie. Szükség esetén magát ajánlotta föl váltságdíjul. De ami még többet jelent, Istenhez tudta vezetni az embereket. Házasságtörők új életet kezdtek. Nyilvános bűnösök visszatértek az egyházba. Szegények és árvák fölvételt nyertek kipostályokba. Háborúk és viszálykodások szűntek meg. Rend és nyugalom vonult a falvakba és a városokba. Olyan volt, mintha tavasz köszöntött volna a világra, jelentik a krónikák. Áldásos működése közben Bernardinnak óriási csalódást kellett megélnie. Rágalmazók följelentették Rómában. 5. Márton pápa maga elé idézte, és eltiltotta a további prédikálástól. Hogy mit szenvedett a pápai kegyvesztés és a szószéktől való eltiltás idején, arról egy szó sem jutott ki cellájából. Bernardin, aki nagyszerűen beszélt, most még nagyszerűbben hallgatott. Nem dacos hallgatás volt ez. Látták az emberek, hogy nyugodtan misézik. A zsoltárokban gyakorta előforduló iniquitas, igazságtalanság szó keserűség nélkül hagyta el ajkát. Jól lehet, a megalázott és megbántott ártatlanság a szószék utáni vágy végtelenül kínoszta. Cellája hallatlan harcok szintere lett, míg a hiúság maradéka is kihalt belőle, és Bernardin ismét olyan boldogan tudott mosolyogni, mint egy gyermek. Nehéz helyzetében barátot talált, Kapisztrán Szent János személyében. Az ő segítségével tisztázta magát 1427 és 1431 között. A pápa elismerte Bernardin ártatlanságát, és fölajánlotta neki a szénai püspökséget. Bernardin azonban elhárította. Nem sokkal utóbb 5. Márton meghalt, és 4. Jenő lett a pápa. Akkor újabb csapás érte Bernardint. Prédikáció közben a teljes nyilvánosság előtt másodszor is letartóztatták. Menthette volna a becsületét, hiszen egész Itáliában nem volt hozzáfogható jelentőségű szónok. Befolyása volt a császárnál, a hercegeknél és a pénzembereknél. A nép körülrajongta, hősként ünnepeltethette volna magát. Bernardinnak azonban meggyőződése volt, hogy vallási dolgokban a lázadáson nincs áldás, sőt, átok az, ha az egyház szavát nem fogadjuk engedelmesen. Bernardin tehát engedelmeskedett. Amikor tisztázta magát és hősiesen viselt hallgatás után ismét szószékre lépett, szavai utat találtak az elkeseredett emberekhez is. Amit a tulajdonnal bírók szociális kötelességeiről mondott, azt addig senki sem ismerte föl, s mondta ki oly világosan. Bernardin állt pápák előtt, tisztelettudóan, de szabadon, és ügyében biztosan. Állt a császár előtt is. Zsigmond király 1432-ben hónapokon át Szijénában tartózkodott. Naponta ott volt Bernardin miséjén, hallgatta prédikációit. Bernardin elkísérte őt Rómába a császár koronázásra. Tényleg úgy látszott, hogy Bernardin híd a békíthetetlennek tűnő ellentétek között. Gazdag és szegény, pápa és császár, ég és föld között. Amint az óbóra hosszú érés által finomabbá és tüzesebbé válik, úgy lett Bernardin az öregkor küszöbén még hatalmasabb, de még jóságosabb is. És akkor elérte, amire oly régóta vágyott. Nápolyba hívták. A hit ott megkövesült, mint a Vezúv lávája, az erkölcsök szenvedélyektől izzottak és lezüllöttek. Ám a nápolyi úton megbetegedett. S Aquilában, 1444. május 20-án, áldozó csütörtök vigiliáján meghalt. A szienai harsonáról, a szeretetre méltó és nagy erejű népszónokról, a reneszánsz Itália vallási megújításáról és szociális jótevőjéről sok szép történetet idéznek. Mielőtt Bernardin a nyilvánosság elé lépett volna, a spanyol prédikátor Ferreri Szent Vince az országot járva egyszer ezt a profétai kijelentést tette. Van köztetek egy minorita testvér, hál' Istennek, aki egész Itáliában úgy fogja hirdetni Isten ígéjét, ahogyan még nem hallottátok. Azután Bernardin megkezdte prédikációit, amelyek nagy erővel ragadták meg a szíveket. Olykor oly szelíden hangzottak szavai, mint egy anyáé, máskor úgy csaptak le a szószékről, mint metsző szélvihar. Gyakran a szabadban kellett fölállítani a szószéket, mert a dómok és a templomok nem voltak képesek befogadni a hallgatók tömegét. Mennydörgő és villámló szavaiból azonban megérezték mélységes jóságát. Komoly, prófétai beszédei között hallgatói alig mertek lélegzetet venni. Aztán hirtelen egy vidám példát mesélt el nekik, vagy valami tréfát csinált, amin szívből nevettek. Sok kereskedő a mellét verte, amikor Bernardin az uzsorát és a meg nem engedett kamatot ostorozta. Számos nemes embernek megszólalt a lelkiismerete, amikor az utcai harcokat, az ököljogot és a családok közötti háborúskodásokat, mint az ördög műveit bélyegezte meg. Korának erkölcstelenségei ellen nem csak a pokorról és az ítéletről szóló beszédekkel harcolt, hiszen nagyon is kedélyes olasz volt, aki szerette hazáját és magasztalta szépségeit. Firenze lakóinak egyszer ezt mondta. Költőitek, Dante, Petrarca és Colluccio csodálatos műveket alkottak. Igen, a mi Itáliánk a világ legműveltebb országa. Prédikációit mindig ugyanúgy zárta. Egy napon Visconti milánói herceg, akinek a szószékről kemény szavakkal szemére hányta kevésségét és kegyetlenségét, egy kelyhet ajándékozott Bernardinnak színültig telve aranypénzzel. Az ajándékkal akarta elhallgattatni a kellemetlen leckésztetőt. Ő elfogadta a pénzt. Kiváltott rajta nagy számú szerencsétlen foglyot, és másnap ismét a herceg ellen szónokolt. Visconti tombolva utasította ki a városból, de Bernardin hamarosan visszatért. Crema kis helység Milánó közelében. Lakosainak egy részét elűzték otthonukból, mivel eladósodtak. Házaikat azonnal kifosztották kabzsi szomszédaik. Bernardin odament, prédikált és tanácskozást hívott össze. Minden házért, minden emberért külön harcolt, és sikerrel. Az elűzöttek visszamehettek, az uzsorakamatot, ami az eladósodás oka volt, visszavonták, és az elűzöttek ellenségei minden eltulajdonított holmit visszavittek. Az ágyakat és székeket, szerszámokat és ezüstneműket. A megsegített parasztok alig tudták fölfogni váratlan szerencséjüket.